Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke a vendég néhány perc múlva itt a Kossuth Rádió délutáni műsorában, de azzal kezdjük, hogy veszélyes vizeket kényszerül átszelni nagyon sok világcég hajója, a tengerjárók, konténerszállítók, tankerek személyzetei alig ha mondhatók nyugodtnak, amikor Szomália partjai előtt az Adeni-öböl környékén, vagy éppen Nyugat-Afrika partjainál hajóznak. Ezeken a vizeken tanyázik a legtöbb kalóz, akik sokszor nem csak a pénzt viszik el a hajók fedélzetéről, hanem a legénységet is elrabolják, sőt, a több száz méter hosszú hajókat is ellopják. Kránic Balázs összeállítását hallják.
január 2013. Egy tankerhajó halad az Adeni-öböl felé Szomália partjai előtt. A horizonton egy gyors motorcsónak tűnik fel tele fegyveresekkel. A tanker személyzete fegyvert ragad és folyamatos lövésekkel próbálja távol tartani a tengeri rablókat. A felvételt az egyik a hídon szolgálatot teljesítő tiszt készítette a kamerájával. Ez a videó már egy másik tankeren készült, ami egy évvel korábban került veszélybe nagyjából ugyanott. A kapitány rádión egyeztet a fedélzeten készültségben lévő embereivel. Amikor látják, hogy a kalózok nem távolodnak, kiadja a parancsot, hogy adjanak le figyelmeztető lövéseket. A kalózokat ez sem riasztja el, nagy sebességgel közelítenek az óriási tankerhez egészen addig, amíg mellé nem érnek. Megpróbálnak feljutni az olajszállítóra, ám ez nem sikerül nekik. Végül elmenekülnek a golyózápor elől. Nincs pénz a hajón, pénz csak a vállalat küldhet, próbál szót érteni a kapitány a támadókkal, akik a hídra is feljutottak egy évvel korábban. Az eseményeket a személyzet egyik túlszulejtett tagja rögzítette mobiljával. Ez a világ egyik legveszélyesebb pontja, mondta korábban ez a katona, aki Szomáliában képviseli a nemzetközi erőket. A kalóztámadások többsége az Indiai óceán e régiójában történt az elmúlt években. Most arra azonban úgy tűnik javult a helyzet, állítja a Nemzetközi Tengerészeti Hivatal, amelynek adatai szerint az idei első negyedévben 35%-kal csökkent a kalózok által indított támadások száma, szerte a világon a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez pedig a nemzetközi fellépésnek köszönhető. Jelentős visszaesés tapasztalható az Adeni-öböl környékén is, ami eddig a legfertőzöttebb területnek számított. 2010-ben Szomália partjainál még 49 hajó és azok legénysége, mint egy 1000 fő került tengeri rablók fogságába.
This is one of the worst.
Hajózási szempontból ezek a legveszélyesebb vizek. A kereskedelmi hajók személyzete komoly bajba kerülhet. Mindig azon jár a fejünk, mit kellene átélnie a családunknak, ha egyszer azt a hírt kapnák, hogy elraboltak minket. Ez pedig gyakori errefelé.
Afak Ahmed kapitány magyarázta ezt egy pár évvel ezelőtt készült dokumentumfilmben. A kapitány akkor már sokadik útját teljesítette Szomália partjainál.
Mielőtt elértük ezt a területet, életbe léptek a fokozott biztonsági intézkedések. Bezártuk az összes ajtót. Több őrszem teljesít szolgálatot a fedélzeten. Van, aki csak a hajó előtti területet fürkészi, külön ember ellenőrzi a hajó mögötti részt. Előkészítjük az éjjellátóinkat. A hajó két oldalát pedig folyamatosan vízsugárral permetezzük a tűzoltó tömlők segítségével, hogy megnehezítsük a kalózok feljutását. Ha mégis riadót kell fújnunk, azért mert feljutottak a fedélzetre, vannak rejtek helyek a hajón. Ez például a raktér ellenőrző központja. Emögött a panel mögött van egy titkos helyiség, ahová elbújhat a személyzet, ha minden kötél szakad. Az ajtó kívülről nem látható. Mindig tartunk itt élelmet és vizet, ha be kellene zárkóznunk.
A kapitány azt mondta, amióta a nemzetközi erők folyamatosan jelen vannak a térségben, biztonságosabbá vált az útvonal, de kalóztámadások így is előfordulhatnak. Szomáliának hosszú távon egy jól működő kormányra, békére, megbízható haderőre és erős parti őrségre van szüksége ahhoz, hogy a vizeken normalizálódjon a helyzet. Roger Middleton, Kelet-Afrika szakértő nyilatkozta ezt korábban az AP-nek. Tavaly ősszel a dán haditengerészet egyik hajója 12 elrabolt tengerészt szabadított szabadított ki a kalózok fogságából, és 16 kalóz tartóztatott le. Jó látni, hogy a személyzet elrabolt tagjai ismét szabadok és hazatérhetnek a családjukhoz, mondta a hadihajó kapitánya Anders Fries. Az utóbbi években számtalan akciót szerveztek a nemzetközi erők a térségben. Szomália új elnöke pedig nemrégiben amnestiát hirdetett a fiatal kalózoknak. Az ország első embere megválasztása után úgy fogalmazott, a megélhetés egy másik módját kell felkínálni a fiataloknak, hogy ne kelljen a fegyverekhez nyúlniuk. Az amnestiát azonban nem terjesztik ki a kalózok vezetőire, akik a zsákmány egy elég jelentős részét kapják. Becslések szerint a kalózkapitányok évente több millió dolláros bevételre tesznek szert a váltságdíjakból. Szomáliában a 90-es évek eleje óta tartanak a véres harcok, szeptemberben azonban olyan kormány került hatalomra, melyet az ENSZ is támogat. Szakértők abban bíznak, hogy ez komoly változást hozhat a kelet-afrikai országban. Ugyanakkor nemrégiben még arról szóltak a hírek, hogy a térségben még 7 hajó és több mint 100 utasa van szomáliai tengeri rablók fogságában. A hajótársaságok egyébként egyre többet költenek járműveik védelmére. Sok cégnél bevett gyakorlat lett, hogy fegyveres biztonságiként szolgáló leszerelt katonák egy csoportja kíséri az értékes rakományt. Miközben Afrika keleti partjainál visszaszorulóban vannak a támadások, addig a kontinens nyugati részén egyre több gondot okoznak a kalózok. A Guineai-öbölben eddig 15 incidens történt idén, ezek közül 3 esetben a támadók el is foglalták a hajót. Nigéria partjainál 11-szer támadtak a tengeri rablók, egy hajót vettek birtokba, 15 túszt pedig elraboltak. Lagos környékén egy vegyi anyagot szállító tankerre lőttek rá, egy embert megöltek. Szakértők szerint mostanra egyre gyakoribbá váltak a hajófoglalások és az emberrablások is ebben a régióban.
Kránic Balázs összeállítását hallották, a modernkori kalózkodásról beszélgetünk itt a Kossuth Rádióban, a vendég pedig az Afrikai Magyar Egyesület elnöke Balogh Sándor. Ugye eddig jobbára Szomália volt az az ország, amit általában a kalózkodás kapcsán rögtön az első helyen említünk, 1991 óta uralkodnak meglehetősen áldatlan állapotok ebben az országban, aztán ugye most talán konszolidálódik a helyzet, de egy kicsit menjünk vissza az időbe, egyenes következménye, amikor bizonytalan a belpolitikai helyzet, hogy a kalózkodás megjelenik, mondjuk Szomália esetében?
Én nem gondolom, hogy feltétlenül a kalózkodás megjelenik. Egyenes következménye ez annak, hogyha nincsen regnáló államhatalom egy országban. Ugye itt a hadurak, a szomszédos országok, Eritrea, Etiópia, Kenya, Puntföld, Szomáli föld, Djibouti, ez egy olyan forrongó vidéke a világnak, amely sokszor az éhezésről, sokszor a kalózkodásról, de mindenképpen arról híresült el, hogy immáron 22 éve nincsen olyan konszolidált államhatalom, amely rendet tudna tartani ezen a területen. Alapvetően a hadurak azok, akik a rendet fenntartják a saját birtokukon, és saját érdekrendszerük szerint engedik vagy nem engedik különböző tevékenységeket végezni a népüket. Én azt gondolom, hogy maga a kalózkodás is valamely hadúr vagy valamely haduraknak a pénzszerző tevékenysége, majd nem feltétlenül Szomáliából irányítanak, hanem lehet Londonból, vagy esetleg Dubajból, vagy az öbörországok valamelyikében élő hadurak különböző technikai eszközökkel, mobiltelefonokon, vagy műholdas telefonokon, amelyekre lehallgatás biztosak, hisz az arab műholdak adatait soha nem adják ki nemzetközi közösségi kérésekre. Irányítva szedték ezt a pénzt be. Ez egy kicsit most megváltozott, ennek megvannak a maga okai.
Hogyan lett valakiből kalóz az elmúlt évtizedekben?
Hát ahogy dzsihadista lesz, vagy ahogy szabadságharcos, ezek általában természetesen a meggyőződéses politikailag elkötelezett emberek mellett, alapvetően az emberek azokon a földrészeken, vagy azokban az országokban, ahol nehéz megélni, ahol nincsen megélhetés, nincs munkalehetőség, azok megélhetési harcosok lesznek, ha éppen a kalózkodásból lehet megélni, mert ezért fizet valaki, akkor kalózok lesznek, ha szabadságharcosságból lehet megélni, akkor szabadságharcosok lesznek. Ilyeneket láttunk legutóbb Mali, Mauritánia, Algéria környékén, ahol a Kaddafitól visszavonuló tuaregek keveredtek az ott már ott lévő dzsihadistákkal, és ugye ez okozta a mali konfliktust az utolsó hónapokban, aminek a franciák vetettek véget, de alapvetően ezek az emberek pontosan olyan normális emberek, mint mi, csak ebből tudnak megélni.
Hogyan szereznek, hogyan jutnak fegyverekhez?
Hát ez egy befektetés, ahogy az előbb említettem. Azok a hadurak, akik megtehetik, hogy befektetnek, és ugye ezt láttuk, amikor eredményesek kezdtek lenni ezek a kalóztámadások, akkor egyre jobb eszközöket használtak ezek a kalózok. Különböző radarberendezéseket, gyorsjáratú csónakokat, fegyverek kerültek a kezükbe. Én azt gondolom, hogy ezek alapvetően ők ott nem tudják megszerezni, illetve ezek a tudatlan, sokszor tanulatlan ott élő emberek nem tudnak tárgyalni a hajós társaságokkal, tehát alapvetően ez is azt feltételezi, hogy kell legyen egy jól képzett, felépített irányítói rendszer, aki persze nem keveredik és nincs azon a környéken, de irányítani tudja maga emberein keresztül ezeket a csoportokat.
A Kránic Balázs összeállításában hallottuk, hogy a kalóz kapitányoknak micsoda bevételük van a túszejtésekből évente, ugye több millió dolláros bevételről beszélünk, de azt meg lehet-e vajon becsülni, hogy mekkora károkat okoznak évente az ilyen tengeri rablások?
Alapvetően mindig a kár sokkal nagyobb, mint a bevétel. Tehát, hogyha belegondolunk a mi magyar életünkben, amikor valaki leteker 1 kilométer részvezetéket a hévről, az nem azt a 3 millió forintnyi kárt okozza, amit ő, vagy azt a pár százezer forintnyi kárt okozza, amennyire ő eladja, hanem azt, ami a pótlási érték, és az több millió forint. Itt pontosan ugyanerről van szó. A nemzetközi közösségeknek hatalmas pénzbe kerül ennek a hajózási útvonalak biztonságának a fenntartása. Nem utolsó sorban ezeket a hajós társaságok, ahogy az előbb is hallottuk, különböző extra kiadásokkal próbálják megelőzni. Ezeket az extra kiadásokat hozzáadják a fuvarszámlákhoz. Ezek a fuvarszámlákon jelentkező extra kiadások végül a termékek árában jelennek meg. Majdnem kiszámíthatatlan, de 100 milliárd dollárokról lehet szó.
Hogyan számoltatják el ezeket a kalózokat? Tegyük fel, hogy elkapják őket. Ugye ott vannak a tengereken, van egy tengeri jog, valahol ők megszülettek, valamilyen zászló alatt futó hajónak a személyzetét megtámadják, elviszik az ottani rakományt. Tulajdonképpen hol zajlik, hol történik a felelősségre vonás?
Alapvetően nem vagyok szakértője a tengeri jognak, de én úgy gondolom, hogy ha az ország felség területén, tehát az ország felség vizein kapnak el egy kalózt, akkor a szomáliai jog lesz érvényes, ha ez Szomáliához tartozik, vagy bármely más országnál más országban. Vagy pedig a megtámadott hajón veszik őrizetbe. Legutóbb például erre volt példa, az 4 szomáliai kalóz, akit Japánban ítéltek el. 3-at 10 évre, 1-et 11 évre ítéltek, akik egyébként a több éves eljárás alatt azzal védekeztek, hogy ők csak a süllyedő csónakjukról akartak elmenekülni és átmászni a japán tankhajóra. Az, hogy gépkarabé volt náluk, az csak véletlen, hát épp az volt náluk, hát ez nem tehetnek róla, hogy az életüket mentették. Így is 11 évet kaptak. Itt például az volt a precedens, hogy a megtámadott hajó joga szerint ítélték el, de hát vannak mások, hallottunk már azt, hogyha francia komandósok fogták el, akkor Franciaországban, ha holland hajó fogta el, akkor Hollandiában ítélkeztek fölötte, sőt Amerikában is ítéltek már el ilyen kalózokat. Alapvetően a nemzetközi vizeken én azt gondolom, hogy akinek a felség területén történik az elfogás, annak a joga szerint ítélkeznek.
Még egy kicsit térjünk vissza arra, hogy milyen közegből jönnek azok a kalózok, akik aztán a vizeken elkezdik a rablásokat. Tehát milyen családból jönnek, akár elképzelhető-e, hogy mondjuk testvérek, családok, úgymond családi vállalkozásban zajlanak ezek a modernkori kalóz történetek?
Természetesen ezek családi vállalkozásban zajlanak, ahogy mondtam, klán vállalkozásban zajlanak. Ezek a családok korábban lehet, hogy tevétlegeltettek, vagy földművelésből éltek. Ezek a szárazságokán, vagy más dolgok okán, amit beszéltünk, hogy az államhatalom nem képes rendet tartani, egy olyan rendszerben nőnek fel, egy olyan rendszerben élnek, gyerekkoruktól, hiszen már 22 éve így van, amiben gyakorlatilag semmilyen létbiztonság nincs, a nemzetközi közösség elismerése nincs. Azt is megtaláltuk. Ez abban is különbözik, vagy megmutatkozik például, hogy ma Magyarországon, ha szomáliai akarna beutazni, nincs olyan úti okmány Szomáliában, amivel Magyarországon beengednék. Tehát Magyarország például még a szomáliai úti okmányokat sem ismeri el. Én több olyan magyarral is találkoztam, aki Szomáliában élt. Ugye korábban volt ennek a sajtója, hogy német Szamira, német Lajos, akik szomáliai menekülttáborban, Mogadisuból kerültek, kenyai menekülttáborba és Magyarországra költöztek, hogy az ő életük milyen volt. Gyakorlatilag az ő édesapjukat is és édesanyjukat is azért ölték meg, mert világosabb bőrűek voltak, Mogadisuban laktak, 7 gyerekük volt, és világosabb bőrűek voltak, mint a többiek. Így a gyerekek elmenekültek alapvetően, de ez egy olyan hely, ahol bárki lelőhet bárkit, mintha háborús helyzet lenne állandóan. Szerencsére a mi életünkben ezek már nem voltak, és nem tudjuk megmondani, hogy milyen fajta létbizonytalanság van, de ez Szomáliában ez egy mindennapos állapot.
Változhat a helyzet, hogy azzal kapcsolatosan, hogy beígérték ugye az amnestiát, a fiatal kalózok számára hirdették, meg ugye azt szeretnék demonstrálni, hogy lehet, vagy van alternatívája a tengeri fosztogatásnak is, ez mennyire tűnik egy járható útnak?
Ez minden országban a fegyverek beszolgáltatása, az amnestia, ez egy szokásos eszköz. Én azt gondolom, hogy nem ez a legnagyobb hatású. A legnagyobb hatású itt erre a konfliktusra is az, hogy a nemzetközi közösség összefogása egyre erősödik, és egyre nehezebb megtámadni hajókat, a hajós társaságok védekeznek, egyre több hadihajó szolgál ezen az útvonalon, illetve már nem csak európai vagy amerikai szereplők vannak ezekben a védelmi flottákban, hanem indiai, kínai szereplők is, akiket kevésbé béklyóz a demokrácia. Tehát például az indiai hadihajók nem elfogni, hanem sokszor megsemmisíteni szeretnék ezeket a kalózokat, és ez a megsemmisítés elrettentéssel is jár, illetve Szomáliában valamelyest konszolidálódik a helyzet, az Al-Shabaab nevű miliciát sikerült kiszorítani Mogadisuból. Ez el is veszi a táptalajt a kalózkodástól, el is veszi azt az emberanyagot, aki a kalózoknak utánpótlást biztosított. Én azt gondolom, hogy hatásos lesz, egyre több minden történik abban az irányban, hogy itt visszaszoruljon a kalózkodás, majd ez más itt valahol megjelenik, ahogy a hírekben itt hallottuk.
És hogy kell elképzelni mondjuk a tengert abból a szempontból, hogy a kalózok egymás között felosztják a területeket? Tehát vannak országok, amelyekhez tartozó kalózok elindulnak valamelyik irányba, tartják a kapcsolatot más kalózokkal, esetleg a megszerzett, vagy majd a jövőben megszerzendő zsákmányt előre felosztják egymás között. Tehát tulajdonképpen magát a vizet, a tengervizet hogy osztják fel?
Én azt gondolom, hogy alapvetően maga az üzlet elosztása az úgy történik, mint bárhol, bármelyik országban. Bandák, vagy itt jelen esetben klánok felosztják maguk között a területeket. A tenger azért jóval nagyobb annál, hogy felosztható legyen, hisz itt azért kalózkodásról hallottunk a Seychelles-szigetektől egészen föl az arab félszigetig, tehát ez egy olyan több ezer vagy több százezer négyzetkilométeres terület, amit nem lehet felosztani. Itt alapvetően aki kapja, marja alapon van, de természetesen azok a parti bázisok, ahonnan elindulnak, azok felosztva, vagy föl vannak osztva.
El tudja képzelni, hogy ez megszűnik mondjuk Szomália partjainál, hogy konszolidálódik, vagy konszolidálódhat annyira a helyzet az országban, hogy felszámolják a kalózkodást?
El, de időtávot nem tudok rá mondani. Akkor fog ez megszűni, amikor a fejlett nemzetközi közösség így határoz.
Balogh Sándor a vendég, az Amerikai Magyar, Afrikai Magyar Egyesület elnökével. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést itt a Kossuth Rádióban. Folytatjuk Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke a vendég itt a Kossuth Rádióban. Ugye onnan indultunk 16 óra után 10 perccel, hogy Szomália, Nyugat-Afrika, Guineaből, Indonézia, ezeken a helyeken garázdálkodnak elsősorban az úgynevezett modernkori kalózok. Ugye a támadások száma ugyan csökken, de még mindig vannak kifejezetten veszélyes útvonalak. Ugye eddig főleg Szomáliáról és Afrika keleti oldaláról beszélgettünk, viszont a Nemzetközi Tengerészeti Hivatal adatai szerint a nyugati oldalon is nagyon komoly gondot okoznak a kalózok, jelenleg jóval nagyobbat, mint az Ádeni-öböl környékén. Itt is kizárólag az egyes országokban zajló politikai, belpolitikai harcok következménye az, hogy a tengeri fosztogatás ilyen nagy méreteket ölt?
Nyugat-Afrika az egy teljesen más világ. Én azt szerettem volna még az előbb elmondani, elkanyarodhatok egy percre, hogy azért 10-20-25 évvel ezelőtt a tengeri kalózkodás meleg ágya az az ázsiai tenger volt, a Bangkok, Vietnám, a dél-kínai tenger. Ahogy az ottani társadalmak fejlődnek, ahogy a létszínvonal emelkedik, úgy ez megszűnt. így ez került át Afrikába, tehát hogy csak nehogy az legyen a végkövetkeztetés, hogy Afrika a kalózok vidéke, ez különböző földrészeken korábban jelent meg, Afrika fejlettség egy kicsit hátrébb van, mint a többi földrészé, ezért most itt tartunk. De Nyugat-Afrikára kanyarodva, Nyugat-Afrika általában Nigériából indul ki, a nigériai belpolitikai helyzet, a nigériai életszínvonal hat ki arra, hogy mi történik Nyugat-Afrika abban az öblében, a guineai partoknál, hisz Nigéria várhatóan 20 éven belül a világ harmadik legnépesebb országa lesz. Ma is egyes adatok szerint már 220 millió lakossal bír, és mindössze 10 magyarországi területtel rendelkezik, ami a népsűrűséget nagyon nagyra teszi ebből a szempontból. Gyakorlatilag Nigéria 350 millió főre duzzad valószínűleg 2030-ra, ami tényleg egy hatalmas országá válik. Ezen belül a nép nagyon nehezen tud megélni. Nigéria egyébként egy nagyon gazdag ország. Nigériában található az ötödik legnagyobb olajkészlet, és talán a hetedik legnagyobb földgázkészlet, de a földgázt nem hasznosítják, ami nekünk érték, nekik egy lom, ott elégetik, elfáklyázzák, ahogy ők mondják. Tehát az ottani állapotok határozzák meg, hogy mit látunk a nyugat-afrikai partoknál. Ugye látjuk, hogy Josh városában egymást pusztítják az emberek. Ott ugyan bár úgy tűnik, mintha etnikai és vallási villongás lenne, de ott is a legelőért folyik a harca megélhetésért. Ugyanígy vannak olyanok, akik az olajvezetékeket fosztogatják, ugyanígy vannak olyanok, akik a hajókat fosztogatják. Ez abból indult ki, hogy a partmenti tankhajókat kezdték fosztogatni, de ez most már messze ment, most már átterjedt ide az a kalózkodás, ami keleten volt, lehet ugyanazoknak az irányításában.
Hát meg a módszer is megváltozott, mert ugye fegyveres rablásokkal kezdték, aztán guineai öbölről, hogyha erről beszélünk, akkor az ott közlekedő járművek ellen most már nem csak fegyveres rablások vannak, egyre gyakoribbak a hajófoglalások, emberrablások.
Ez mindig így volt Nigériában, tehát Nigéria az utolsó 10 évben sajnos mindig meleg ágya volt az ilyen tevékenységnek, épp azért, mert nagy a népsűrűség és viszonylag kevés a jövedelem a normál embereknél, a dolgozóknál. A jövedelem nagy része, ami ebből az olajbevételből keletkezik, az a uralkodó rétegnél, a mindenütt jelenlévő csífeknél, a 36 szövetségi állam minisztereinél, a minisztériumokat összefogó minisztereknél, és azoknál keletkezik, akik az országot uralják. Egy példát mondok, azt hiszem 2009-es költségvetés számai az, hogy 35 milliárd dollár a költségvetése nagyjából Nigériának, ebből 27 milliárd dollár a tisztségviselőknek a fizetésére megy el, és összesen 8 milliárd dollárt fordítanak az ország fejlesztésére. De ebből látható, hogy a magának a népnek kevés jut ebből az olajgazdagságból, amikor ez megváltozik, majd megváltozik ott is a helyzet.
Jó, egy kicsit azért térjünk ki, vagy hogy mondjam, határolódjunk egy picit most a kalózkodástól. Hát hogyan készül, vagy hogyan próbálja ezt a helyzetet megoldani majd Nigéria? Tehát mit csinál ezzel, hogy ekkora népességrobbanást, ezt mit csinál ezzel, hogy ennyire nincs pénz szinte semmire?
Hát alapvetően Nigériában mindig rengeteg program van. Most legutóbb éppen a kínaiak csinálnak különböző dolgokat, vámszabad területeket, kikötőket, metrót építenek Lagosba. Lagos egyes híresztelések szerint már több mint 35 millió lakossal bír, azaz egy kikötőváros. Gyakorlatilag hatalmas programok vannak, de még mindig nem jutott a pénz lefelé a társadalom rétegeiben, még mindig nem tud lefelé menni, még mindig útját állja az az uralkodó réteg, aki ezt elosztani tudja. Természetesen mindig vannak olyan törekvések, amik ezen változtatni akarnak. Ezek alapvetően mindig zátonyra futottak, és ezért is látjuk ezeket a vallásinak apostrofált konfliktusokat. Ezen el is rágódik mind a belpolitika, mind pedig a nemzetközi közösség. Nagyon rossz dolog, hogy tucatnyi száz, vagy több száz embert írtanak ki ennek a nevében, de ez mindig ürügyet ad majd arra, hogy a erős központi hatalom legyen, és kevésbé szivárogjanak le az olajjövedelmek a társadalom alsóbb rétegeibe.
Visszatérve a kalózkodásra, amikor elindulnak a kalózok, akkor gyakorlatilag milyen szempontokat mérlegelnek, hogy milyen hajót támadjanak meg? Tehát erről lehet-e valamit tudni? Hát nyilván akkor, amikor elkapják őket, ugye erről beszéltünk az előző fél órában, aztán valahol eljárást indítanak ellenük, akkor talán kiderülhet. De hogy dől el, hogy melyik hajót támadja?
Hát én azt gondolom, hogy két alapvetően könnyű kiválasztási célpont van. A magánjaktok, akik kicsik, azt könnyű is elfoglalni. Akinek magánjaktja van, ideje és pénze arra, hogy körülhajózza mondjuk a világot, vagy csak Afrikát, az alapvetően gazdag családból lehet, tehát azért váltságdíjat lehet kérni, ez az első állapot. A másik pedig olyan hajókat kell kiválasztani, amelyeknek a rakománya sokat ér, vagy romlandó, vagy a kettő együtt. Általában azért azt látjuk, hogy olajtankereket szoktak elrabolni, vagy olyan gazdag rakományt vívő, vagy értékes rakományt vívő hajókat, amelyekért megéri sokat is fizetni, mert az csak a rakománynak még csak egy töredék értéke, tehát egy 400 milliót érő szállítmánynak 4 millió dollár, még csak az 1%-a, ami sok pénz, 4 millió dollár, de még mindig ott áll benne 396 millió forint érték, amihez hozzá lehet jutni. Hogy ezt hogyan választják ki? Hát alapvetően ki lehet választani optikailag, a tankerhajót könnyű felismerni, mert nagyon nagy, vagy pedig az utóbbi időben épp a londoni, vagy az öbölmenti, vagy nigériai, nem tudom hol levő irányítók, azok a kikötőkből szerzik az információikat, és már az indulásnál tudják, hogy vajon melyiket is szeretnék elrabolni. Ez az új módszer terjedt el az utóbbi időkben.
Itt ugye arról beszéltünk, hogy egyre több az emberrablás is. Ezek hogyan szoktak végződni? Kifizetik a váltságdíjat gond nélkül?
Hát az emberrablás is gyakori. Alapvetően a kalózoknak sem, meg az emberrablóknak sem érdeke, hogy halállal végződjön ez az esemény, hisz ha halállal végződik, akkor a következőnél nehéz váltságdíjat kérni, hisz ha tudják, hogy így is, úgy is halállal végződik, akkor bár ezt a döntés nehezen és nehéz szívvel is hozzák meg mind a hatóságok, mind a családtagok, de sokkal kisebb vehemenciával próbálják kiszabadítani a fogvatartottakat. Alapvetően itt mindig az az érdek, hogy maga az áru, aki jelen esetben az elrabolt, az épségben jusson el, hogyha nincs politikai töltete a dolognak, tehát ha sima pénzszerzésről van szó, az épségben kerüljön vissza a hazájába, ők pedig megkapják azt a pénzt, mert akkor legközelebb is bíznak azok abban, akiket elraboltak, hogy vissza fogják kapni a családtagjaikat.
A modernkori kalózkodásról beszélgettünk itt a Kossuth Rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az Afrikai Magyar Egyesület elnökét, Balogh Sándort hallották.